Kérem szépen, megint az történt, hogy újabb támadást intézett Ukrajna augusztus 22-ére víradóra Magyarországot és ellátó barátság kőolaj vezeték ellen. Kamikáze eszközökkel támadta csővezeték egyik állomására, erről közölt írt az Ukrajinszkaja Pravda, vagy valami ilyesmi, nem tudom, már nem a régi az oroszom, elnézést ezért, tehát ukrán hírek szerint. Ilyenkor felmerül az emberben, hogy jól van-e ez így, fenn kell-e tartani a kapcsolatokat, ha ez ilyen veszélyes üzem az orosz energiahordozók tekintetében. Úgyhogy egy energiapolitikai szakértőt tárcsáztunk, Deák Andrást, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát ez egy héten belül már a második támadás, hát az ellátás biztonság szó nem alkalmazható akkor most a barátság kőolajvezetékre, gondolom. Ilyenkor felmerül az emberben a rövid, meg a hosszú távú és a stratégiai hatása egy-egy ilyen lépésnek. Rövid távon lehet baj, hogy időről időre megszakad az kőolajellátásunk, ami legalábbis az, ami a barátság kőolajvezetéken jön hozzánk?
Rövid távon mindenképpen kezelni kell ezt a helyzetet. Ugye egy rövid távú megszakadás önmagában nem nagy probléma, mert a finomítónak vannak kereskedelmi készletei, tehát a MOL-nak, ami pár napi készlet, akár egy hétnyi készlet is lehet, azt tudja ebből kezelni. Hogyha ez nem elég, akkor az Adrián tud behozni az alternatív útvonalon olajat, illetve ha még ez se lenne elég, akkor ott van egy stratégiai tartalék, ami egy 90 napot meghaladó importot képes kiváltani. Tehát önmagában ugye, a fizikai ellátással abban az időtávban, amíg ellátunk, nem lesz baj. De mindenképpen egy ilyen kellemetlen jelenséget jelent. És hát felveti azt a kérdést, hogy a háború maradék szakaszában nem tudjuk, meddig tart. Számíthatunk-e a barátságra,
hát,
mint olyan?
Igen, igazából itt ilyen diplomáciai és politikai vonatkozása is lehetnek ennek a kérdésnek. Vajon milyen hatást gyakorolhat a kőolajvezetéket ért támadás Magyarország és Ukrajna viszonyában? És vajon ez milyen regionális vagy nemzetközi következményekkel járhat a jövőben? Tudunk-e már erre választ adni?
Az érintett országok száma viszonylag alacsony, tehát ugye érinti az oroszokat. Ezt a rendszert ma használják Belaruszon és Ukrajnán keresztül Magyarország, illetve Szlovákia. Tehát ez a két ország, aki azt lehet mondani, hogy érint. Nagyon keveset importálnak rajta, ha még importálnak a németek kazak olajat Lengyelországon keresztül. Tehát, hogy ők az érintettek. Most az érintettek ezen köre nem mondanám azt, hogy regionális következményeket tud kiváltani. Tehát ez egy ilyen bilaterális ügy marad a magyarok, szlovákok és az ukránok között. Na most ugye látni kell azt, hogy ez egy ilyen eszkalációs fázisa a háborúnak, és várható volt, hogy előbb-utóbb be fog következni. Egész egyszerűen arról van szó, hogy viszonylag rosszul áll az ukránok szénája a Donbaszban, és azokat az eszközöket használják az oroszokra való nyomásgyakorlásra, amit tudnak. Ide tartozik különben a finomítóknak a támadása is, és ide tartozik az olajvezeték támadása is. Ezt korábban az amerikaiak valamilyen leállították, tehát hogy valószínűleg az amerikai nyomásra azt mondták, hogy ezt most ne. De most annyira rossz a helyzet, hogy elővették, mert nincs más eszközük, amivel az oroszokra nyomást tudnak gyakorolni. Éppen ezért, amíg a háború tart, én már úgy gondolom, hogy ez marad.
Igen, akkor itt felvetődik egy olyan kérdés, hogy kezdjük el latolgatni mi most itt szűk körben, hogy megéri-e ez a kockázatot Magyarországnak. Ugye a mérleg egyik serpenyőjében és elég nyomos érvként ott van az, hogy hát ez egy olcsó energiaforrás a kőolajvezetéken, ugye az a legolcsóbb, viszont a másik serpenyőben meg egy csomó más ellenér van. Ott van például az, hogy ugye ellátásbiztonság, most már azért ez nem kiszámítható, ott van, hogy egy olyan országtól vesszük ezeket az energiahordozókat, ami páriának számít a nemzetközi közvélemény tekintetében, mert ugye háborús agresszorként van nyilvántartva, és viszont ugye akkor, ha ezekkel leszámítható, akkor meg óhatatlanul drágábban jutunk energiahordozóhoz, ami a lakosságot, meg a gazdaságot megterheli. Hogy lehet ebből a valamiféle jó döntést kihámozni?
Hát, ha most tippelnem kéne, hogy a háború maradék szakaszában mit fogunk csinálni, akkor úgy gondolnám, hogy orosz olajat fogunk venni az Adrián. Mert ugye az orosz olajnak az árkülönbözete még mindig kedvező, egy picit drágább tekintettel arra, hogy a logisztika bonyolultabb, illetve tekintettel arra, hogy a horvát üzemeltető magasabb tranzitdíjat kér. De azt mondom, hogy ez még mindig sokkal kisebb árkülönbözet vagy veszteség, mint hogyha átállnának mondjuk nem orosz olajra az Adrián keresztül. Tehát én ezt gondolnám logikus kimenetelnek.
Itt is hadd kötözködjek egy kicsit, mert hát ugye rádióriporterként talán kötelességem is ez, de ugye az ukránokkal nem vagyunk jól, támadják a barátság kőolajvezetéket, de a horvátokkal se vagyunk jól. Ott meg az Adria vezeték jön. Hát ez így, én nem tudom, hogy ez jó-e, hogy akkor egy ellenséges országon keresztül hozzuk, mert ugye az ukránok szemmel láthatóan ugye támadják ezt a vezetéket, vagy egy velünk rossz viszonyba levő, ráadásul egy olyan vezeték, ami ugye a kapacitásai miatt kérdőjeles, hogy egy-egybe ki tudja váltani.
Hát igen, itt az energiabiztonság és energiastratégia szempontjából úgy tűnik, hogy akkor ezek nem túl jó kilátások.
Hát más opció nincs. Tehát, hogy nincs a harmadik csővezetékünk, amin keresztül nem tudom én kivel vagyunk jobban, Amerikán keresztül tudunk hozni olajat. Tehát, hogy nincs választani kell a kettő közül, alapvetően vagy a rátság, vagy az Adria. Na most nem gondolom azt különben, hogy teljes mértékben át kell állni az Adriára, és ezt nem tudom, tehát csak akkor következne be, hogyha a barátság teljes mértékben leállna. Én gondolnám, hogy ilyen szakaszosan működget majd, attól függ, hogy milyen károkat tudnak okozni az ukránok. De igen, pedig az a van, hogy az Adria vonatkozásában van egy kétség. Tehát Magyarországot még el tudná látni, hogy Magyarországot és Szlovákiát együtt, na ebben nem vagyunk biztosak. Tehát a horvátok azt mondják, hogy netszesen, de megvan, amúgy azt mondja, hogy nincs meg. Ebben van egy vita, de ugye ezt 3 éve nem tudtuk, most már 4 éve nem tudtuk megoldani. Hogy is mondjam, hát ránk égett, a körünkre égett ez a helyzet. Tehát itt valamit csinálni kell.
De akkor az olaj tekintetében mondjuk az Adria vezetéken nem orosz olajat?
Azt is lehet, csak ott szerintem még nagyobb a bukó, tehát ott már azt már a fogyasztók is megéreznék, mert ott elvesztjük az Urals és az egyéb olajfajták közti spreadet, ami még mindig nem olyan magas, mint korábban volt, tehát ez ilyen $30 per hordó volt a háború elején, de még mindig egy ilyen $5-6, ami több, mint ami műszakilag indokol, tehát ott keres ezen a MOL, vagy hát a fogyasztók, attól függ, hogy értelmezzük. Tehát, hogy ott én úgy gondolnám, hogy pusztán pénzügyileg, amíg ez lehetséges, hát egy jó kérdés, hogy lehetséges-e orosz olajat még behozni Horvátországon keresztül, tehát még a horvátoknak is van egy szavuk, de ezt fogják megkopálni.
A kérdés az, hogy ez az oroszoknak sem az érdeke, hogy időről időre a barátság kőolaj vezetéket támadás éri, ők nem gondolkodnak azon, hogy hát ha már itt van fogadókészség Magyarországon meg Szlovákiában, akkor valami más módon nem tudom én behozza, vagy nem tudom, felmerülhet-e, mert ugye a földgáz kapcsán azért felmerül, hogy ott a török áramlat, és akkor azzal ki lehet kerülni ezeket a veszélyes vidékeket, amiket ugye támadhatnak az ukránok.
Ugye a magyar import éves szinten 6 millió tonna. Na most ez egy olyan volumen, ugye nem tudja elképzelni, Balatonban szokás az éneket megadni manapság. Nem tudom elképzelni, hogy ezt csővezetéken vagy tankereken kívül mivel lehetne szállítani. Tehát, hogyha majd lesz ilyen ötlete, akkor szerintem súgja meg a Kremlbe, tehát hogy egész egyszerűen egy kiépített infrastruktúra kell. Különben csak mondom, hogy gázban is ez a kérdés áll, tehát hogyha most a barátságvezeték kompresszorait lövik, akkor a török áramlatnak a kompresszorállomása is elérhető távolságban van az ukrán drónok számára. Tehát hogyha ezt az eszkalációs logikát egy kicsit tovább vezetem, akkor egy hatalmas kompresszorállomás van Oroszország Fekete-tengeri partján. Itt a Fekete-tenger alatt kell átnyomni ezt a gázt, 3000 méter mélyen, iszonytató 120 bar nyomást kell csinálni. Tehát, és azt már támadták meg a múltban, csak ott a légvédelem működött. De hát, hogyha az ukránok komolyan veszik és elkezdik azt támadni, akkor a gázzal is problémánk lesz.
Mennyire vehető komolyan egyébként, hogy a jövőben ilyen támadások várhatóak? Mik a kilátások?
Hát, mint mondottam, volt olajban teljesen fixnek gondolom ezt most már, amiben. Tehát nem véletlenül támadták még ma hajnalban is, nem arról volt szó. De már amikor először megtámadták, az is egy határnak az átlépése volt, mert eddig ilyet nem csináltak. De akkor is úgy gondoltam, hogy akkor még lesz több. Tehát nyilvánvalóan az ukránok arra törekszenek, hogy ezt a infrastruktúrát kiiktassák.
Akkor nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy hagyjuk ezt, mert most ez így veszélyes? Vagy nem nagyon, tehát kényszer helyzetben van a magyar energiaipar?
Ezt fogják mondani. Ezt nem tudnak más tenni, mert hogyha egyszerűen 3-4 naponta egy kompresszorállomást ki tudnak iktatni, és az egész leáll. Egy idő után lehet, hogy különben nem is tudják olyan könnyen helyreállítani az oroszok, de mindenképpen az lesz, hogy szakaszosan jön az olaj. Nem tudnak más csinálni, mint hogy akkor az ODN hozzák be. Csak ez egy nagyon rossz tárgyalási pozíció, ilyenkor oda menni a horvátokhoz, és azt mondani, hogy...
Hát rátok vagyunk utalva, mert akkor annak meg fogják kérni az árát nyilvánvalóan.
Ez drága dolog lesz így, amikor kényszerhelyzetbe csinálják.
És ez hogyan fog lecsapódni például egy lakossági vonatkozásban? Hogyha ezek a támadások gyakoribbak lesznek, és egy kicsit kitettek vagyunk a helyzetben.
Már hogy Magyarországon és Szlovákiában?
Igen.
Hát gondolnám, hogy valamennyi költségnövekedés ebből lesz, de most ugye ezt a MOL milyen mértékben hárítja át, vagy nem hárítja át, nyilván azt fogom mondani, hogy nem hárítja át. De úgy gondolom, hogy ez még egy, tehát hogyha amíg orosz olajat be tudnak hozni az ADN, addig úgy gondolom, hogy ez egy picit étel, tehát hogy ugye az egész olajár tekintettel arra, hogy ott rengeteg adó, meg minden van, úgy gondolom, hogy nem fogja megdobni annyira a költségeket, mondjuk egy ilyen, ha ilyen százalékba kéne kifejeznem, akkor ugye a nettó árat egy ilyen 10-20%-kal dobná meg, akkor, hogyha nem orosz olajat kéne behozni, ahhoz képest, hogy orosz olajat hozunk be a barátságon. Ennek kisebb része az, hogy a logisztika.
Még egy fontos szempont, a hallgató emlékeztet rá, és ez talán a közeljövőben egy plusz tényezőként bejöhet, hogy ugye Donald Trump még gondolkodnak azon, hogy ha nem lehet Putyint a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, akkor jönnek az újabb szankciók, amik nyilván az orosz energetikai szektort fogják célozni azért, mert hogy ebből finanszírozzák a háborús erőfeszítéseket, hogy energiahordozókat adnak el Indiának, ugye elkezdték Indiát szorongatni, hogy ne vegyenek orosz olajat. Nyilván Kínára kevesebb hatása vannak, de hogyha születik egy ilyen, a nyugaton fogalmazzunk így, egy ilyen döntés, hogy akkor nem lehet orosz olajat venni, akkor az ránk is vonatkozni fog, gyaníthatóan.
Hát, szerintem, mint mondottam volt, mint ezt felvezettem, szerintem az amerikaiak hallgatólagos jóvágyása mögött a dolog mögött van. Tehát amikor még a Biden alatt valamikor egy éve volt talán, az ukránok ugyanezt próbálták csinálni, tehát a finomítókat kezdték el bombázni, akkor állítólag az amerikai adminisztráció rájuk szólt, hogy ezt hagyják abba, mert ez kellemetlen az olajárnak, illetve hát lehet, hogy volt mögötte valami orosz-amerikai vagy orosz-ukrán háttér akkor. Tehát ehhez képest ez most nyilvánvalóan egy nyomásgyakorlás, és különben következik abból is, ami az olajpiacon van. Túlkínálat van, és ugye Amerikát, aki egy olajexportőr állam, a világ legnagyobb olajtermelője, ez kellemetlenül érinti. És ezt a túlkínálatot az oroszokra próbálja hárítani, hogy ott legyen egy keresleti alkalmazkodás ne náluk, mert ugye az orosz amerikai olajtermelés az nagyon-nagyon drága.
Tehát, a palaolaj, a technológia miatt, ugye az oroszok fúrnak Szibériába, az amerikaiak meg kőzetet repesztenek, meg nem tudom én, miket csinálnak a palaolaj.
Igen, de van egy ilyen fél egymillió hordó túlkínálat így össze, és hogyha ezt viszont a piaci erőkre hagyjuk, akkor ez az amerikaiaknál lesz majd esik ki. Viszont, hogyha ilyen szankciós meg egyéb módszerekkel az orosz olajexportot tudják korlátozni, akkor viszont az oroszokra hullik.
Tehát, hogy, és két hogy legyen még... egy csapásra, mert nem a saját lakosságunkat büntetem, plusz még az orosz háborús erőfeszítéseket is gátolom kicsit.
Aha. Azt hiszem, hogy...
Értem.
Hiszem,
micsoda szakjátszma? Micsoda szakjátszma? Kérem szépen. Még egy nagyon fontos kérdést tisztázunk így a beszélgetés vége felé. Tegyük zárójelbe, hogy orosz-ukrán konfliktus. Valahogy lezárul ez az egész, jó, rosszul, most ezt hagyjuk, nem ez a lényeges. Hosszú távú energetikai stratégiában van helye az orosz energiahordozóknak, hiszen az közelebb van, ott megvannak a szállítási kapacitások, mindig olcsóbb lesz, bármennyire is szeretné Donald Trump, hogy amerikai energiahordozókat, kőolajat meg LNG-t vegyünk, mégiscsak közelebb van, meg a vezetékes szállítás mégiscsak olcsóbb, mint tankhajóval idehozni az amerikai energiahordozókat. Ebből gondolom, hogy hosszú távon is számolni kell az orosz energiahordozókkal.
Tehát, hogyha kitöröljük ezeket az ilyen politikai, geopolitikai elemeket, és pusztán a fizikai dolgokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az a tapasztalat, meg az a logikus, hogy az orosz olaj legyen a legolcsóbb Magyarországon. A probléma az, hogy nem egészen ismerjük ezeket a politikai tényezőket a háború után. Tehát ez nagyon sok függ attól, hogy mikor és hogyan végződik a háború, feloldják-e a szankciós rendszert, vagy nem. Ez egyik, és a másik, ami mindig megvan, hogy az Európai Uniónak ez az orosz fosszilis energiaimport kivezetési szándéka, ez mára már függetlenné vált a háborútól. Tehát ez úgy nagyon fixen ki van mondva, nagyon közvetve függ csak a háborútól. Itt elvileg van egy ilyen szándék, hogy 27 végéig akkor ez történjen meg. Na most, hogy ezzel mi lesz, ez is egy meghatározó kérdés. Tehát ettől a kettőtől függ. Én azt látom, hogy a háborúban lehet, hogy ennek vége lesz 27-ig, és lehet, hogy úgy lesz vége különben, hogy a szankciókat nagy mértékben feloldják. Úgy látom, hogy erre van esély, mert nem biztos, de erre van esély. Uh-huh. Látom, hogy következik. Az uniós szándékot illetően bizonytalanabb vagyok.
Jó, hát érdekes és gondolatébresztő beszélgetés volt. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen.
Minden jót, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Deák András energiapolitikai szakértővel, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem tudományos főmunkatársával beszélgettünk. Igen, tudom, hogy a MOL abból nyerészkedik, hogy a világpiaci árnál olcsóbban veszi az urali típusú olajat, és azt a világpiaci áron adja el, utána az abból készült termékeket. Ez így kb. Olyan evidencia, mint az, hogy a magyar üzemanyagárak 50-valány százalék az adó. Tehát amikor arról beszélünk, hogy nálunk drága a benzin, akkor a legtöbb a mindenkori regnáló kormány tehetné az üzemanyag árak csökkentéséért azzal, hogy az adót csökkenti.
Igen, és egyébként pedig lett volna 4 évünk arra, hogy valamilyen más alternatív energiahordozóra álljunk át, és e tekintetben mint a picit lemaradtunk
de
volna.
De most azért volt fontos ez a beszélgetés, hogy látjuk, hogy csapda helyzetben vagyunk, tehát ki vagyunk szolgáltatva vagy az oroszoknak és az ukránoknak, vagy a horvátoknak, tehát hogy itt ebből a szempontból nem vagyunk jó helyzetben, kőolajat meg egyelőre muszáj valahonnan beszereznünk, akár csak földgázt, hiába harapóztak el a megújulók, még nem tudjuk kiváltani őket, úgyhogy érdekes filozófiai gondolatmenet volt ez az egész, hogy akkor ezt hogy lehet megoldani, ezt az egyenletet, ezért szeretek nyáron műsort vezetni, mert egy csomó ilyen jó hosszú beszélgetés belefér a műsorba, és nem kell rohannunk.